A magyar művészet élő legendái című összeállításunk következik.
Elképesztően termékeny művész, fáradhatatlan nem csak az alkotásban, de az ismeretterjesztésben is. Közel egy tucatnyi alapítvány, egyesület munkájában vesz részt, és még kutatni is van ideje, ahogyan mondja, Isten kegyelméből. Józsa Judit kerámia szobrász művész és művészettörténész nevét valószínűleg már nem csak hazánkban, a Kárpát-medencében, de külföldön is jól ismerik, főképpen ott, ahol a képzőművészet, a népművészet fontos lelki táplálék és kapocs az ilyen-olyan okokból elhagyott anyaországgal. A légies, bájos, többnyire törékeny szépségű kerámia szobrok kinek-kinek őseit, szülőföldjét, szentjeit, hagyományait, hőseit, példaképeit idézik fel. Ismerősek a mozdulatok, a ruhák, az arcvonások, a szobrokban megfogalmazott történetek. Évente új meg új tematikát dolgoz fel és mutat be. E témák a honfoglalástól a magyar örökségen át, a magyar csillag legendáriumig 30 év munkásságát ölelik fel, s egyben művészetének megújulását, kiteljesedését, sokrétű elkötelezettségének meg annyi rekvizitumát tárja elénk. A magyar kultúra lovagja Makacs Székelynek nevezi, s kortárs magyar keresztény művészként határozza meg magát. Pandémia ide vagy oda, még a bezártságot is hasznára fordította, akár csak mestere és példaképe, 80 esztendős édesapja Józsa János. Vendégünk tehát Józsa Judit, a zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa, technikai munkatársunk Bójás János, a szerkesztő Zanati Zsófia. Valami dolga lehet a hétfejű sárkánnyal Józsa Judit kerámia szobrász művésznek. Ez a hétfejű, amelyet szerintem valamennyien ismerünk már bocsánat, de cseppet sem félelmetes jószág. Bár nyilván annak kellene lennie, és nem csak a magyar mesevilág szereplőiről készült kiállításokon, de később is felbukkan más helyütt megtartott kiállításainak anyagában. Kicsoda, micsoda ez a hétfejű sárkány az ön megformálásában?
Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit. Nagyon szeretem a kispasztikáimat, de ez az említett sárkány éppen egy nagyobb bacska, és a magyar mesevilágnak a része. Olyan különös, hogy a hétfejű sárkányt nem mintázta, nem ábrázolta a magyar népmesék rajzain kívül, Jankovics Marcellen kívül senki sem a képzőművészetünkben, de még talán a népművészetünkben sem, különösen a kortárs művészetben. A legelső hétfejű sárkány ábrázolás az egy dunántúli bekarcolt csont faragványon látható, ahol látszik, hogy a magyar nép lelke az kutyafejűnek látja azt a hétfejű sárkányt. Úgy képeztem ki a különböző ilyen pikkelyes megoldásait, hogy ezek a honfoglaláskori úgynevezett palmetta motivumoknak az intás kacskaringós díszei. Tehát egy teljesen sajátos ábrázolás jelenik meg úgy, hogy ez a hétfejű sárkány ül, közben fölemelkedik, és előre hajlik mind a hét feje, esalagban meghajlik mind a hét fej, árgus szemekkel néz, de azért mégis kedvesen, tehát jól tudjuk a magyar népmesékben, hogy a sárkány soha nem bántja a királylányt. Elrabolja és megőrzi a királyfi számára, addig, amíg az olyan lelki fejlődésen esik át, hogy megérdemli a királylány kezét. De hát mit kell tennie a mesebeli királyfinak vagy szegény legénynek? Túl kell járnia a sárkány eszén, csak úgy tudja legyőzni. Tehát őrző szerepe van a sárkánynak, és ennek a testtartásában mintáztam meg, de rendkívül mégis mozgalmas kompozíció lett belőle. A Magyar Mesevilág című tárlatomban az egyik legkedveltebb kompozíció a gyerekek is, de a felnőttek is nagyon szeretik, magam is. Egyébként éppen most hoztam haza, Makón a József Attila Városi Könyvtárban és Múzeumban volt megtekinthető egy nagy kiállításom, 46 szobor, a magyar táncok, a magyar mesevilág és a múzsák kertjéből egy válogatás. Nagyszerű tárlat volt, úgyhogy...
Erről még beszélünk egy picikét.
Igen, köszönöm.
Igyekszünk nem beleesni a mindent kétszer mond csapdájába. Előjáróban még annyit, hiszen az előbb említette, hogy milyen jó, hogy ismét itt ülhet ebben a stúdióban, hogy a Magyar Katolikus Rádióban a dokumentáció szerint eddig legalább 59 alkalommal szólalt meg, 2004 óta azért tegyük hozzá. Annak idején én emlékszem, hogy akár a király kisasszony kezéért úgy versengtek önért a riporterek. Volt szerencsénk találkozni nem csak az említett Magyar Mesevilág könyve és kiállítása idején, akkori beszélgetésünkben rendkívül plasztikusan mesélte el azt a technikát, amellyel dolgozik, és belelapoztunk a családi legendáriumba is. Íme egy részlet a beszélgetésből.
Magyar Mesevilág című kis meséskönyvemnek, hála Istennek, nagy sikere volt, mert hogy nem csak a mese figuráimnak a fotója látható, mint egy kiállítási katalógusként ebben a könyvben, hanem a mesehősöknek az értelmezése is, a magyarázatai, és hát gyönyörű szép magyar népmesék, többnyire székely népmesék, hiszen én ezeken nőttem fel Erdélyben, Korondon, a fazekasság központjában.
Őszintén szólva, a kezembe vettem ezt a könyvet, és aztán nem tudtam letenni. Tehát úgy jártam vele, mint amikor karácsonykor az ember elkezdi nézegetni a könyveit, egyszer csak elővesz egyet, elkezdi olvasni, és aztán leül az ágy szélére, és mindenről elfeledkezik. Szépen el is olvastam az egészet, és nagyon tetszett, hogy minden tökéletesen érthető. Annak a számára is, aki esetleg a művészet történeti részét nem annyira ismeri. De hát gondolom, hogy egy művészet történésztől ez el is várható és természetes, hogy ilyesmit is belesző a mesébe, a szószoros értelmében. Ami pedig az alkotásokat illeti, én nagyon szerettem, hogy ilyen egységességre törekvő, hogy minden vonalban, még a széttartó vonalakban is egészszé próbál válni. Ez gondolom tudatos.
Természetesen tudatos, és hát örömmel hallom, hogy nem tudta letenni a könyvet. Ez mindig jó érzés, hiszen a visszajelzésre szükség van. A kompozíciókban nagyon fontos, hogy egy természetes alakot adjon vissza. Tehát én kerámikus vagyok, kerámia szobrán szó szerint. Azt jelenti, hogy különféle agyaglapokból hajtogatom, mintázom a kis szobrokat, hiszen ezek kis plasztikák, kisméretűek. A legnagyobb is, ami éppen a hétfejű sárkány volt, olyan 50-60 cm magas lehet. Lévén, hogy sok feje van, ezért egy nagyobb, szélesebb kompozíció, amit elég bravúros volt technikailag kivitelezni, de örülök, hogy bevállaltam, hiszen azt szerettem volna, hogyha tényleg egy magyar mesebeli hétfői sárkányunk születik. Az, hogy művészettörténészként bennem van a késztetés, hogy igenis elmagyarázzuk mindenki számára, tehát végzettségtől függetlenül érthetővé váljanak bizonyos szimbólumok, ikonográfia, tehát olyan szavak, amelyeket valójában csak terminus technicusokként szoktunk emlegetni, el kell, hogy jusson az egyszerű laikus látogatóhoz is. És hát a Magyar Mesevilág azért született, mert a mesehősökkel eljuthattam a régi ősvallásunkhoz, hiszen a magyar mesékben ott rejtőzik, csak tudni kell olvasni a sorok között az ősvallásunknak minden eleme, de hát elfelejtettük. Úgyhogy egyfajta hiánypótlás is volt ez az anyag.
Az én kedvencem a Holdanya és a király kisasszony. A király kisasszony a végtelen szelítségével, kedvességével valami egészen különleges erőt, gyengétséget, szeretetet sugároz, és a Holdanya is ugyanezt a szeretetet sugározza, még akkor is, hogyha nem néz senkire. És ezt is figyeltem, hogy a figurák kinéznek-e rám, vagy nem néznek ki. Ez mitől függ?
Ez attól függ, hogy éppen milyen mesehőst ábrázolok. Hát a holdanya, a szélanya és a napanya kompozíció három segítő asszony, pontosan a magyar ősvallásban a matriarchális vonalra vezethető vissza, olyan segítő anyókák, akik éppen arra várnak, hogy miben segíthetnének a mesehősnek. A napanya az, aki egy kicsit a látogató szemébe néz, de a holdanya és a szélanya éppen nem az, hiszen arról van szó, hogy ők megpuhítják, vagy hát a fiúknak, azaz a holdnak és a szélnek a segítségét kérik, hogy a mesehős tovább jutassa a nap pitvarába. Tehát ők a szélnek, vagy éppen a holdnak a szemébe néznek, és nem a kiállítás látogatójának, vagy a szemlélőnek a szemébe. Nagyon fontos kompozíció volt a Fehér ló fia, ahol a ló és a fiú, azaz a fehér ló fia, aki a főhős a mesében, egymásra figyel. Tehát kizárja a látogatót, mi csak egy nagyon-nagyon intim, bensőséges kapcsolatot figyelhetünk meg, hiszen egy anya-fia kapcsolatra tudunk rátekinteni, és éppen ezért sem a ló, sem a fiú nem tekint ki a kompozícióba, egymás fele hajolnak, egymás fele irányulnak. De hát újabb és újabb téma foglalkoztat évről évre, úgyhogy egy újabb téma kerül feldolgozásra, a magyar táncokról van szó.
Az ugyancsak egy végtelen témakörnek tűnik, nem?
És rendkívül nagy kihívás, hiszen a mozgalmasság megfogalmazása, a táncmozdulatok, a ruharedők röppenő mi voltja, hát rendkívül különleges technikai megoldásokat követel, és én nagyon szeretem a kihívásokat. Arról nem beszélve, hogy szeretnék újra egy történelmi vonulatot, magyarázatokat, értelmezéseket felállítani, hogy éppen miért alakult ki a csárdás, vagy mit jelent a verbunk, de a botos táncokat is, és hát különböző székelyföldi vagy kalotaszegi széki táncoknak a legfontosabb mozdulatait, és hát annak kialakulását is szeretném bemutatni és értelmezni.
Egyébként pedig van már előzménye a Magyar Mesevilág kötetben is, illetve hát ebben a sorozatban is, a táncos mozdulatnak, Furulyás Jankó.
Az ugye? Egyik kedvencem, hiszen a szegény legény megtestesítője a kis Jankó, aki a magyar mesének dől, ami nem más, mint egy honfoglaláskori palmetta bokor. Neki támaszkodik, az egyik lába lelóg, a másikra támaszkodván fújja furujáját, és székely ruhában látható, és hát valóban olyan, mintha táncolna a felső testével. Viszont. Úgyhogy ez egy jó játék volt. Eddigi összes munkáimban, legyen az egy magyar nagyasszony, vagy éppen a múzsák kertje, ahol a múzsák valóban táncoltak. Tehát nagyon foglalkoztatott az, hogy hogyan, miként tudom a testtartásokat, a kontraposztókat visszaadni. Több száz művem született már, de sehol sem ismétlődik egy-egy testtartás. Számomra ez jó kihívás.
Izgalmas, tehát művészileg izgalmas feladat lehet nyilvánvalóan, hiszen az eddigi viszonylag zárt és statikus kompozíciókból mozgó almasabb kompozíció felé fordul.
Valóban így van, a statikusság csak akkor fontos, hogyha valamit ki akarunk fejezni vele. Azt hiszem, hogyha valami kimozdul a térbe három dimenzióba, és azzal lehet játszani, akkor az egy nagyon jó dolog lehet. Mint ahogy a Janus Pannoniusnak a 9 antik múzsája esetében, hogy a Parnassos hegyén ülnek a múzsák, de úgy ülnek, hogy közben táncolnak. Tehát a ruharedőkkel, a mozdulatokkal, a testtartás ide-oda, a súlypont eltolásával rendkívül jó játékot lehet létrehozni. Ez egyfajta megnyilvánulása a lelkemnek is, hiszen ezeket a játékokat nem könnyű belevinni technikailag az agyakba. Tudjuk, igen, hogy az agyak hogyan szárad, hogyan lehet égetni. Nagyon kemény technikai háttere van, és azt hiszem, hogy ez annak tudható be, hogy azért édesapámtól nagyon sokat tanultam. 11 évesen mintáztam az első kisplasztikámat.
Ő egy fejfára támaszkodó öregasszony. És én azon gondolkodtam, hogy egy 11 éves gyereket hogyan fog meg éppen egy ilyen alak, egy ilyen gondolat? Mitől születik meg egy öregasszony? Az elmúlás gondolata, vagy az élet és a halál gondolata így együtt?
Én akkor 11 évesen szembesültem először a halállal magával, hiszen elveszítettük egy szomszédasszonyunkat, és valahogyan ki akartam ezt a fájdalmat, vagy ezt a lelki tusakodást magamból dolgozni. És ez így született meg, hogy ugye apa környezetben nőttem föl, ismerősek, akik Erdélyt járják, azok tudják, hogy milyen egy bádó lyukkal fedett régi fejfa, és azt az asszonyt, akit valójában én szerettem, azt mintáztam meg, és ő támaszkodik a fejfára, de nem azt a görcsös ragaszkodást, vagy fájdalmas arckifejezést látjuk az arcán, amit úgy el lehetne képzelni, hanem azt a szeretetet, amit az elveszített férj, vagy éppen az elveszített szomszédasszonyunk iránt lehetett volna, vagy éreztem én akkor.
Ezt a technikát, amelyet ön kialakított magának, ezt ön alakította ki, vagy azért ennek van már előzménye?
Valójában ezt a technikát gyerekjátékként találtam ki magamnak. Az biztos, hogy édesapám Józsa János fazekasmester megtanított arra, hogy hogyan, miként kell az agyaggal bánni. De a hajtogatásos eljárás, hogy különböző vastagságú, vékonyságú agyaglapokat helyezek, és mintázok egybe, ahhoz, hogy egy egységes egész legyen, és tényleg egy reális emberi figura válhasson belőle, ahhoz tényleg az kellett, hogy játékként alakuljon ez ki. De tényleg édesapámnak köszönhető az, hogy ezek az agyaglapok nem válnak el egymástól sem a szállításkor, sem az égetéskor. És persze ez folyamatosan fejleszti az ember tovább, hogy egyre finomabb, egyre jobb legyen ez az eljárás, ez a technika. Olyannyira, hogy aztán már mondjuk a Terrakva világánál, a tengeri témámnál már mázakat is használtam. De a történelmi témáknál, meg a magyar mesevilágnál is arhaikus patinázott felületet kaptak a kispasztikák. Ez egy különleges felületkezelés, amit édesapámtól tanultam, és családi titok ennek a megoldása. De nagyon szeretem ezt a felületet, hiszen éppen amiről beszéltünk korábban, hogy az a sok-sok apró részlet, ami rejtett szimbólum, vagy rejtett üzenet, vagy éppen családi címer, aminek heraldikai jelentősége van a magyar történelmi nagyasszonyok esetében például, azok ezzel az arhaikus patinázott felülettel még inkább láthatóvá válnak, hiszen a mélyedések sötétek, és a domború felső részek pedig világosabbakká válnak. Tehát a fény-árnyék játék nagyon-nagyon jól érvényesül ezzel az eljárással.
Legutóbbi beszélgetésünk óta annyira sok víz lefolyt már a Dunán, hogy már nem csak a víz Budapestnél mért centiméteres magasságát, de sajnos a koronavírus örökítő anyagának a mértékét is rendre megtudhattuk a hírekből. Utóbbi nagyon nem szerepelt a terveinkben. Ön mihez kezdett az első sokk után, hiszen ott volt a teltházas rendezvényekkel a Józsa Judit Galéria, amely jövőre lesz 10 esztendős, ha jól emlékszem. Nyilván rengeteg ötlet, megvalósításra váró alkotás, meghívások, beszélgetések, előadások, és így tovább. Édesapja 80 esztendős volt februárban, 80 dísztálat formált meg a pandémia idején, amelyet a galériában a nagy közönség is láthatott, így tehát ez méltó megkoronázása volt az ő pályájának. Ha meg lehet ezt fogalmazni, talán ezt is, de még mi mindent tart követendő példának az édesapja munkásságából?
Édesapám ugye Józsa János korondi fazekasmester, a népművészet mestere, és egész kicsi korunk óta arra tanított bennünket, a gyermekeit, hiszen két bátyám van, hogy csak tiszta forrásból. Ez lett egyébként a kiállításának a címe is, amit a 80. születésnapjára rendeztünk, ezekből a gyönyörű mázalati festésű majolika tányérjaiból, táljaiból. Úgyhogy én ehhez tartottam magam egész kicsi korom óta, hogy csak tiszta forrásból, tehát a téma
az mindig valahogyan kötődik a gyökereinkhez, a magyarsághoz, és azt úgy próbálom valahogyan kézzelfoghatóvá tenni, és a művészi intuícióval, és hát ezt kiegészítve a tanult dolgaimmal, hiszen azért mégiscsak művészettörténetet tanultam, nem véletlenül érződik a tanult ikonográfia valamennyi alkotáson. Tehát ez egy kicsit a néprajzi gyökerekre, egy kicsit a komoly képzőművészeti ismereteimre is, és művészettörténeti ismereimre is támaszkodik, de mindig az volt a cél, hogy a magyar nemzeti művészetet gazdagítsa. Tehát apró pici morzsák azért ez egy ember életébe, morzsák a magyar nemzet asztalán, de számomra különösen fontos tápláló morzsák, mert hogy ezek a morzsák valahonnan otthonról jönnek, abból a csodálatos környezetből, a Hargita lábától, édesapám, édesanyám, édesszüleim, kicsi hamuba sült pogácsájából.
Amikor bezárult mögöttünk, előttünk az ajtó, mert hiszen nem nagyon mehettünk sehová, ez gondolom nagyon sokakat sokkolt. Voltak zenészek, akik bejelentkeztek és koncertet tartottak, itt volt Huzella Péter éppen végében nálunk, illetve hát nagyon sokan behúzódtak a sarokba, egy darabig nem csináltak semmit, aztán úgy gondolták, hogy mégiscsak volt itt egy ötlet, ami már jó lenne, ha meg tudna valósulni. Na nézzük, hogy megy ez. De nem mi történt ebben az időszakban?
Hát valóban sok volt az első fázis, ami hát egy érzékeny művésznek nagyon nehéz, hiszen nem önmagamért vagy a családomért aggódtam csupán, hanem a nemzetért, az országért, azon túlmenően az egész világért. És hát nem véletlenül, mert látjuk, hogy milyen sokan elmentek, és onnan a túlvilágból tekintenek most ránk, barátok, ismerősök. Abban az időben nem volt időnk meggyászolni őket. Minden nap jött egy gyászhír. Szóval ezeket feldolgozni mai napig nem tudtuk. Nem tudtunk méltó módon elbúcsúzni tőlük, nem mehettünk el a kórházba meglátogatni őket, vagy épp a temetésükre. Tehát ez egy nehéz, nagyon nehéz időszak volt, amit hát még így utólag is mindenkinek dolgoznia kell a saját lelkén, hogy ez hogyan, miként fog majd valahogyan egyfajta feloldozást nyerni. Én rendszerint imádkozom a Jóistenhez, hogy magam is megnyugodjak, hogy el tudjam fogadni ezt a helyzetet, mert van bennem egy dac, hogy miért így kellett történnie. És ugyanakkor van egy hála bennem, hogy túléltük, hogy időben érkeztek a vakcinák, hogy a családomból, az egész szűk családomból nem lett áldozat senki, a vírus nem vitte el őket, viszont a baráti körömből rengeteget. Tehát van mit gyászolni, és van mit feldolgozni. Úgyhogy nem tudtam mintázni ebben az időszakban, az alkotói folyamat leállt, hiszen bementem a műhelybe, fölvázoltam, összenyomtam, tehát ebben a összegyötört és szívszorító helyzetben nem ment az alkotás, viszont amint említette, a galériának a rendkívül sok, szinte két naponta rendezvényünk lett volna abban az időben a József Judit galériában, a Városház utcában, azokat az rendezvényeket is át kellett gondolnom, hogy hogyan lehet megoldani esetlegesen online módon. Nem mindent lehetett, de azért nagyon-nagyon sok eseményünket valóban meg tudtuk a virtuális térben oldani, úgy, hogy az élvezhető, tanulságos és valóban közművelődési jellegű legyen, és hasznos is legyen. A nagy tanulság volt számomra az, hogy hogyan tudom úgy bemutatni a különböző kiállításokat, vagy épp a saját munkáimat is, hogy röviden, a mai kornak megfelelően a virtuális térben mégis kisfilmekben lényegüljenek. Hát meg kellett tanulnom statikus fotókból kisfilmeket szerkeszteni, amit álmomban nem gondoltam volna, hogy valaha ilyesmire kényszerülök. A kényszer nagyúr, de Jóisten segítségével ez is sikerült. Amire nagyon büszke vagyok, az a KAMME alapítványnak a programja, ahol a kárpát-medencei keresztény magyar művészeket támogattuk meg elsősorban, de volt egy olyan része ennek a programnak, ahol a kárpát-medencei keresztény magyarságban az útszéli kereszteknek a felújítását támogattuk meg. És ennek a keresztfelújításnak, különösen az erdélyi, a kászoni kereszteknek a felújításáról egy rendkívül jó kisfilm született, mert hogy fantasztikusan összefogtak a kászoni székelyek, több keresztet felújítottak, a munkálatokról Steigerwald Tibor fotósunk készített remek fotókat, szóval ha jó anyag és jó az üzenet, akkor egy jó film is tud születni. Természetesen ezek amatőr filmek, nem lehet a profi, híres magyar magyar filmrendezőinknek a munkájához hasonlítani, de számunkra ez nagy előrelépés volt, és tényleg a Jóisten kegyelme, hogy sikerült.
Visszatérve erre a Makói kiállításra, én nagy-nagy örömmel fedeztem fel ennek a kiállítás megnyitóján Jámborné Balogh Tündét, aki maga is művészember, író, közéleti személyiség, egyébként valószínűleg az országban egyedüliként nálunk mesélt a novellás köteteiről és annak a világáról, és arról az egész makói közegről, amely részint felsejlik, részint tovább gondolódik és tovább mesélődik Tünde által. Nagyon jó volt látni ezt az arcot, és akkor az embernek hirtelen bevillan az eszébe, hogy milyen fontos fogódzó ebben a felreállt világban egy arc, egy hang, amit ismerünk, ugye?
Bizony, bizony. És a személyes találkozás fontossága ugye most megerősödött, hiszen véget ért a pandémia, és végre találkozhattunk. Ki voltunk éhezve az eseményekre, és a különböző művészeti programokra, legyen az egy koncert, vagy egy kiállítás, és olyan jó volt találkozni a barátokkal, akikkel csak telefonon, vagy e-mailben lehetett kapcsolatban lenni. Hát szóval nagyon sok mindent megtanultunk ebből az időszakból. Szerintem mindenkiben felértékelődött a szeretet és az összetartozás ereje, legalábbis az én környezetemben. A hitünk, az számomra a hit különösen fontos, ugye a hit, remény, szeretet, ami meghatározza az életemet. Én most azt éreztem, hogy ebben is megerősödtem. Ugyanakkor azt is tapasztaltam, hogy van, akinek a hite alább hagyott ebben az időszakban. Különösen érdekes, hogy kiben, hogyan. Ezzel is foglalkoznom kell azért itt a pandémia utáni időszakban, hogy kit miben erősíthet meg, kinek hogyan tudunk segíteni.
Vendégünk Józsa Judit, kerámia szobrász, művész, művészettörténész, a magyar kultúra lovagja, aki közel 30 éve költözött át az anyagországba, most, ha lehet így fogalmazni, itthon van otthon. Tényleg, hol van otthon, itt vagy Erdélyben?
Hát én úgy szoktam fogalmazni, hogy Erdély a szülőföldem, és most Budapest, Magyarország a hazám, és itt is otthon vagyok, meg ott is otthon vagyok.
Az jó, nem?
Nagyon jó, különösen egyébként az a nehéz, amikor hazamegyek Erdélybe, és ott a szüleimmel vagyok x időt, és vissza kell jönnöm. Na, az elválás az nehéz. Látva édesanyám könnyes szemeit, vagy azt, hogy édesapám küzd azzal, hogy ne vegyem észre, hogy azért az ő szemei is könnybe lábad, azért az nem könnyű, hiszen már idősek, mint említettük, édesapám 80 éves múlt most február 20-án, tehát gyakrabban kellene velük lennem, de azért ez óriási távolság, hiszen több mint 750 kilométerre van Koront, úgyhogy nem olyan egyszerű, tehát nem tudok hétvégére hazaugrani, és aztán visszajönni. Tehát nagyon okosan meg kell szerveznem, hogy velük legyek. És ez mindig nehéz eset, hogy most egy napra nem tudok menni, hosszabb időre kell mennem.
De akkor legalább egy hétre, és akkor azt meg kell szervezni, hogy addig mi történjék a galériával.
Hát pontosan, és tanítók is, tehát azért ez egy nagy szervezést igényel, de hát a család a legfontosabb, és igyekszem. De még van hova fejlődnöm. Az a Jóisten kegyelméből remélem, hogy még jó egészségnek örvendenek sokáig.
Ha már itt tartunk, vajon beváltotta-e ez a 21 néhány év a hozzáfűzött reményeket, mert nyilván voltak ilyenek.
Amikor én úgy döntöttem, hogy áttelepülök ide az anyaországba, és különösen éppen a fővárosba, Budapestre, akkor az a cél lebegett a szemeim előtt, hogy az a fajta népművészet vagy kerámia művészet, amit láttam a lelki szemeimmel magam előtt, és úgymond sorozatokba gondolkodtam már egész fiatalon, tehát a Magyar Nagyasszonyok sorozat, vagy a Honfoglaló Magyarok, a Magyar Táncok, Magyar Mesevilág, aztán a Magyarság Erény Dombor művei, aztán a Mária a Magyarok Boldogasszonya, végig sorolhatnánk, most legutóbb ugye a Magyar Csillaglegendárium. Tehát ezek a nagy sorozatok, én úgy éreztem akkor gyerekfejjel, hogy annak itt a helye az anyaországba, és innen, mint egy csillagként fogom elvinni mindenhová, ahol magyarok élnek, magyar testvéreim élnek. Hát még ez a restancia hátra van, mert mindenhova nem jutottam el. Tehát van még olyan elszakított országrész, ahol nem volt kiállításom. Szívből remélem, hogy a jövőben ezeket a restanciákat is teljesíteni tudom. Úgy magamnak elsősorban, és azon túl aztán a magyar nemzetnek is.
Pedig már több mint 200 kiállításon, számtalan előadáson van túl. Innen, messzebbről ránézve erre az életműre, gondolom, hogy látni, hogy hol voltak fordulópontok, vagy voltak-e egyáltalán a nagyon jók közül, vajon melyek azok, amelyek kiválóak. Látja-e ezeket a magyar mesék, a magyar táncok, a magyar örökség, a magyar nagyasszonyok, a magyar erényekről nem is beszélve?
Hát a kispasztikák mellett azért sikerült néhány nagyobb méretű alkotást is mintáznom, és azok technikai szempontból is nagy fejlődést jelentettek. Ilyen az egyik, ezek közül a magyar nyelv, a magyar anyanyelv szobra. Az csak nem 3 méter magas nagy életfa, egy gyökeres csomoros nyárfára építettem föl, kovácsolt vasból a lombozatát, és ennek közepében kerámiából rakottából az édesanyja a kisgyerekét, a szoptató anya, miközben a lombozaton, ugye gyönyörű tulipánok és palmetta ágakon a legszebb magyar szavak felirata jelenik meg. De ez egy különösen nehéz kompozíció volt, és ugye több anyagból mintáztam össze. Ez egy mérföldkő volt. És a másik mérföldkő talán az eddigi munkáink közül is a legnehezebb, az a magyar lélekszobra volt. Ez egy életnagyságú emberi alak. Most a Szegedi Dóm altemplomában a Papucsos Madonna lába alatt van, épp a látogató központban. Ott egy nagy visszatekintő tárlatom volt, és akkor döntöttem úgy, hogy a magyar lélekszobrát ott hagyom náluk letétben, tehát ott tekinthető meg. Ez egy két és fél méter nagyságú, hatalmas nyárfa, csomoros nyárfa gyökérből kiemelkedő emberi alak, ami úgy néz ki, mint hogyha egy áttört csipkeszerű felület lenne, ez egy mázas kerámia, tehát egy emberi alakzatot formál. Honfoglaláskori palmettákkal törtem át, úgyhogy a mellkasán a bezdédi tarsolylemez motívumai tekinthető meg középen a kereszttel, a szíve tájékán. A fején és az arcán egy csillagszemet formáltam, mint ahogy a mesékben is olvassuk, hogy a magyar ember csillagszemű, a főszereplő csillagszemű, így a magyar lélek is az. Ami elgondolkodtató és tovább gondolkodása a fantáziánkra van szükség, hogyha azt nézzük, hogy lecsonkolt karú, szándékosan, hiszen ugye a magyar lélek, különösen ha Trianonra gondolunk, azért számtalan nehéz időt élt meg a magyar történelem során. És Jókai Anna jut eszembe, aki nagyon szereti a Magyarország Anyaország című kompozíciómat, az egy másik mérföldkő. Ő azért szerette meg a Magyarország Anyaország kompozíciómat, mert ott az anya az elszakított területeket megtestesítő gyermekeivel van együtt, nincs lecsonkolt karja. De amikor meglátta a magyar lélekszobrát, akkor nagyon-nagyon örült, hiszen azt látta, hogy egy nagyon törékeny anyagból, egy olyan törékeny és légies alkotás született, mint amilyen a lelkünk. Tehát egy légies, de mégis rendkívül törékeny belső, az, ami hát fölszabadult és a kézzelfoghatóvá vált a tűz, a föld és a víz által, tehát az elemek által, mert agyagból van, mert a tűz égette ki, vízzel készült, tehát minden benne van, és ott van a teremtő energia, amit a Jóisten kegyelméből, ha a művész érzi és átengedi magán, egyfajta üzenetként megjelenhet. Úgyhogy, hát igen, a magyar lélekszobra az az eddigi munkáim közül a legnehezebb technikai megoldású, és a legnagyobb is talán így méretben. De a kicsi szobrok közül, mint említettem, Magyarország, Anyaország, az a szívem csücske, és a másik mérföldkő az a Szülőföldemet megtestesítő Erdély című alkotás, ahol a gazdakincses Erdélyt odavaló gyönyörű nagyványai hegyi kristállyal és ásványokkal jelenítem meg. Fölemelkedik Erdély megtestesített, megszemélyesített alakja, mint egy istennő, egyik kezében a holdat, a másik kezében a napot tartja, miközben egy szent korona típusú kettős keresztpántos palmetával díszített, mégis ilyen misztikus fejdíszt hord, szép székely arctípussal, és valami ilyen fenséges mosollyal.
Erdély ország sok szép vize, bár sokat ittam belőle, ittam, s innom kell belőle, mert kénytelen vagyok véle.
Ezek a pici dübörgések, megjegyzem zárójelben, ezek azt jelentik, hogy Józsa Judit mindig mesél, és ahogyan beszél, gesztikulál is, leteszi a kezét időnként erre a pultra. Még bennem van az a kép, a Dunapalotában volt egy kiállítása, ahol is tárlatvezetést tartott. Gyakorlatilag életveszélyes volt egyébként a tárlatvezetés, a tárgyak, a kiállított szobrok számára, mert pici volt a tér, és ahhoz képest nagyon sokan voltunk, és ott slalomoztunk a kiállított szobrok között, és emlékszem rá, hogy minden tárlatvezetési időpontja betelt. És a rengetegen voltak kíváncsiak a szobroknak a történetére, a történelmi összefüggésekre, amelyekre rávilágított, az egész hátterére. Órákon keresztül beszélt, és jött, és ment a térben, és tátott szájjal hallgatták, mert olyan fantasztikus volt, és ugyanolyan lelkesedéssel beszélt a szobrokról, a negyedik órában, mint az első fél órában, mint hogyha fáradtság, rekedtség nem is lenne a világon. Ez most is így megy?
Amikor tárlatvezetést tartok, vagy kiállítás megnyitó van, akkor az ember lelkes és örül, hogy a közönség, akiknek szól az egész mű, vagy az alkotás végcélja, az kíváncsi rá, és eljön. Most is így megy. Nem veszem észre, csak a végén, amikor már búcsúzkodom az emberektől, hogy ja, hát én szomjas vagyok, ja, hát én is elfáradtam, jobb, ha leülök egy picikét. De a folyamatban jó benne lenni. Tehát az egy a Jóisten kegyelme, hogy nyitott lélekkel fordulnak a művészeti alkotás felé. És tekintve, hogy szeretem azt, amivel foglalkozom, hogy ez egy hosszú kutatási folyamat, hogy mondjuk csak a Mária Magyarok Boldogasszonya tárlatot emeljem ki. 14 olyan kompozíció mintáztam, ahol Máriát még a születése előtti pillanatban fogalmazom meg, mint egy modern monstrancia, felmutatom a kor embereinek, hogy mi a boldogasszonyunk itt van, öt tiszteljétek, öt szeressétek. Mert ugye eltávolodtunk azért ugye a boldogasszony köpönyege alul, ide jelene visszatérni. Tehát 14 olyan kompozíció, ami megint egy hiányterület a magyar képzőművészetben, de azért merem azt mondani, hogy nem csak a magyar képzőművészetben. Tehát senki nem mintázta, senki nem mutatta úgy be Máriát, hogy egészen a pici korától fel tudja mutatni, de nekünk, magyaroknak, sajátos a Mária tiszteletünk, és azt is kimerem mondani, hogy egyedülálló. Ipolyi Arnold és Dacó Árpád után meg azt, hogy senki nem nevezi Máriát szép Szűz Máriának, csak mi magyarok, és hát ugye boldogasszonynak se. Nagy boldogasszonyunk van. Tehát, és csodálatos a boldogasszony tisztelet, ami ugye visszanyúlik az ősi hit világba, az ősi Isten asszonynak a minőségéhez. Nem véletlenül öröklődik át a krisztianizált világban, hiszen Szent Gellért püspök úr azt tanácsolta a Szent Istvánnak, ugye Szent Imrét nevelve, hogy nevezze Máriát, a szűzanyát boldogasszonynak. Tehát átöröklődött a Mária tiszteletbe az ősi hitvilágunknak egy fontos eleme. Nagyon büszkének kell lennünk a mi hitünkre, a keresztény vallásunkra, mert olyan gyökerekre támaszkodik, ami megingathatatlan. Bárki bármit tesz itt a történelem során. Ez a több mint 1000 éves magyar keresztény világ megingathatatlan. Itt vagyunk, ugyanazon a gyönyörű magyar nyelven beszélünk, mint ahogy az Ó Magyar Mária síralom idején beszéltek, pici különbséggel.
Ebben a gazdag életműben egyebek között van 60 női alak, magyar nagyasszonyok, 60 olyan magyar nagyasszonyt formált meg, akik meghatározóak nem csak hazánk, de az egész Kárpát-medence történelmében. Röstellem magam is, de hogyha mondjuk 10-et fel kellene sorolni a 60 közül, akkor nagy bajban lennék, mert Szilágyi Erzsébet neve persze beugrik ma szerintem mindenkinek Magyarországon, vagy Aragóniai Beatrix neve ugyancsak. Ismerős lehet Kanizsai Dorottya, Mária főhadnagyot is láthattuk filmen, de a többiek? Hát őket nehezebb már előhívni. Ez az egyik ilyen hiánypótlás, gondolom, a pályája során.
Bizony, egy nagy álmom teljesült, amikor 3 kiállítási anyagban meg tudtam mintázni a valóban most már 60, több mint 60 magyar nagyasszony, akik nem elsősorban a származásuk miatt nagyasszonyok, hanem a cselekvéseik, a tetteik és a példamutatásuk árán. Hát
példaképeink is.
Így ebben. Van, így van. Úgyhogy elindultam rögtön ott az elejétől Emesével, az Árpádház ősanyjával, és aztán úgy fokozatosan végighaladva a nagyasszonyok szemén keresztül nézve a magyar történelmet, így alakult ki a 3 kiállítási anyagnyi csodálatos kiállítás, amiből egy válogatás állandó kiállításba rendezve látható a Józsa Judit Galéria emeleti terében. Úgyhogy szeretett te várjuk a látogatókat, jöjjenek és nézzék meg!
Józsa Judit kerámia szobrászművész alkotásairól, szobrairól rengeteg cikk és értékel is megjelent. Statisztika következik, ő maga 11 könyv szerzője. Tagja az Anyanyelvápolók Szövetségének, de gondolom ez evidens. A Magyar Polgári Együttműködés Egyesületének a Zeneakadémia Alapítvány kuratóriumi tagja, a Józsa Judit Művészeti Alapítvány elnöke. 2009-ben a Magyar Kultúra Lovagja címet, 2010-ben a Női Esélyegyenlőségért díjat, 2012-ben a Világ Magyarországáért művészeti díjat, 3 évvel később az Erdélyi Közösségi Élet Kiválósága díja lett az övé, 2018-ban pedig a Keresztény Kulturális Akadémia Cornelius díját, 19-ben a Kölcsey díjat, valamint a Széchenyi Társaság Széchenyi díját vehette át. Magyarul ismerik és elismerik, és ez bizonyára nagyon jó érzéssel tölti el. Úgy tűnik viszont, hogy sohasem dől hátra, és szemléli mindazt, amit alkotott pályájában, mintha nem is volnának holt idők. Sőt, mintha sietne, mintha versenyt futna az idővel.
Néha csak ugyanezt érzem, hogy hát kevés az idő, hiszen annyi tervem van és elképzelésem, amit szeretnék megvalósítani, aminek már rég készen kellene lennie. Tehát van bennem egy ilyen, de ez valószínű, hogy családi öröklés és öröklődés, mert édesapámban is van egy ilyen. Igen, valóban soha nem volt holt időszak az eddigi munkásságomban, de talán az életemben se, én gyerekkoromban se unatkoztam. Mindig volt, amit olvasnom, mindig volt, amit megírnom, mindig volt, amit rajzoljak, mindázzak, vagy éppen segítsek, vagy emberekkel beszélgessek. Tehát nem volt olyan időszak, amikor tétlenül üldögéltem volna. nem is emlékszem, de nem láttam ezt a szüleimtől sem. Tehát azt a szorgalmat, amit ők példaként nekünk mutattak a gyermekeiknek, az belég pántálták. Tehát ezt az életvitelt visszük tovább. Az esik nehezemre, hogy valóban, amikor fáradtnak érzem magam, akkor megálljak és pihenjek. Két nap után már lelkiismeretfordulásom van. Tehát ezt még meg kell tanulnom, hogy az ember megérdemli a pihenést is, de ez még egy tanulási folyamat ennyi évesen is.
Az nehéz lehet a Józsa Judit Galéria mellett, ami szabályos program Cunamival kezdi az esztendőt és végzi az esztendőt, időnként átrendezett kiállításokkal és így tovább, hogy az ide látogatók mit köszönhetnek a galériának, én azt hiszem ezt mindenki pontosan tudja, vagy gondolhatja a beszélgetésből is, és sok-sok riportunkból már ki is derült, hiszen mindenhol ott volt a Katolikus Rádió az összes ilyen kiállítás megnyitón szerintem, és kiderült az is, hogy mindig lelkes és mosolygó emberekkel találkozunk. És fordítva, ön kiket köszönhet a galériának?
A Józsa Judit Galéria valóban jövőre lesz 10 éves, és ez alatt az időszak alatt nagyon sok jó embert ismertem meg. Ezek között tanárok, kutatók, nyelvőrzők, anyanyelvápolók, történészek, különböző területen kutatók, vagy éppen népművészek, néprajzzal foglalkozók vannak, csodálatos emberek. Azt hiszem, hogy mindazok, akiket felkértünk előadásra vagy kiállításra ott a Józsa Judit Galériába, mindannyian azt a szellemiséget képviselik, amit mi magunk is kurátorok itt a galériában. Tehát megpróbáltuk úgy szervezni a különböző művészeti foglalkozásokat, kiállításokat, programokat, esteket, hogy az kiegészítse, mint egy összművészetbe gondolkodva kiegészítse a saját munkásságomat. De ugyanolyan értékrendet képviseljen, és valóban az Isten, haza, család fogalom köré szerveződött minden egyes programunk. Valóban így van, hogy mosolyogva mennek el az emberek, látom a kiállításra érkezőket, hogy néha feltöltekezni jönnek, látom a fáradt arcukat. Azt is látom, hogy kinek mikor van szüksége egy kávéra, és erre is van lehetőség. Ha azt látom, hogy fáradtak, és csak egy ölelésre vágynak, most már megölelhetjük egymást. A pandémia idején ezt nagyon nehezen viseltem, hogy nem ölelhettem meg az embereket. Számomra ez életadó tett.
Azon gondolkodtam, hogy persze, magyar nagyasszonyok örökségünk, magyar táncok, magyar mesevilág, magyar csillag legendárium. Na, ez az, amit még most sem tudok elképzelni, hogy ez honnan jött.
Hát bizony elfelejtettük ezeket az ősi tudást, azt az ősi tudást, amit a pásztorok, a juhászok, azok a tiszta emberek, akik a csillagos ég alatt legeltették a juhaikat, vagy kint voltak a lovakkal a Hortobágyon akár. El tudjuk azt képzelni, amikor nem volt óra, és nem volt mobiltelefon, és nem volt internet, hogy ezért ők a csillagok járásából tudtak olvasni.
A göncöl szekeréből tudtuk, hogy merre kell hazamenni.
Na hát, bizony. És hogy a sarkcsillag állásából tudtuk, hogy akkor, vagyis ők tudták, mi már kevésbé tudjuk, hogy bizony milyen idő lesz, hogy korán jön a tél, hogy milyen nyár lesz. Tehát a csillag legendárium téma, amit ugye az utolsó kiállítási anyagomban dolgoztam föl, és most majd a nyár folyamán a második részét is nagyon szeretném megmintázni. Ez egy csodálatos terület. Az első fázisban, tehát az első kiállítási anyagban azokat a csillagképeinket mintáztam meg, amelyek a magyar ősi hitvilághoz köthetők. Gondoljunk csak a csodálatos vadász csillagképre, Nimrodra. Hát Nimrod, ugye a nyilas csillagkép, az a mi ősünk. Kire nyíl az ő? Enére, a szarvas csillagképre. Ené, hát az ő felesége volt. És az ő gyermekeik, az ikrek csillagképe, Hunor és Magor, a hunok és a magyarok őse. Ilyen egyszerű. És így mintázhattam meg a szarvas csillagképet a csodaszarvasban. Enét, ugye a gyönyörű szarvasként átlényegülve, és Hunort és Magort egymásnak háttal váltnak vetve, védve egymást. Egy különleges testvéri szeretet. Ez is egyedülálló.
A kis göncöl minek a jelképet, tessék mondani?
A kis göncöl az egy különleges, de először a nagy göncölről beszéljünk, ugye. Azt tartja a magyar néplélek, hogy göncöl az egy táltos. Azaz az akkori tudós ember, aki gyógyította mondjuk a falu lakóit, és eltörött a szekere rúdja, ezt tartja az egyik monda, és mivel nem segítettek az emberek neki, haragjába fölrepült az égbe. De hát amikor ezt olvassuk, eltörött a szekere rúdja, az egy metafora. Amikor egy embernek eltörik a szekere rúdja, akkor megszakad tehát halálról beszélünk, tehát meghalt, és a lelke repült úgymond föl az égbe. Tehát itt egy teljesen más elképzelésről van szó. Tehát a mondák, a népdalok, és különböző helytörténeti írásokba kutakodva, néprajzi kutatásokat kell végezni, hogy a foszlányokból, a morzsákból megmaradt anyagokat feldolgozhassuk. Ilyen a göncöl is. A kis göncöl viszont az egy különleges csillagkép. Úgy tudtam megmintázni, hogy a sárkány csillagképnek a felső fejében van a sárkány koronája. És a sárkány koronáját mintáztam úgy meg, hogy egy különleges régi, ősi, különböző írásjelekkel, azaz róvás jelekkel díszített tárgy lett. Tehát a sárkány az védi azt a palotát, ami tündérasszony palotája, ami a kis göncöl, hogyha lefordítjuk, tehát az a kicsi palota az nem más, mint a kis göncöl. Tehát a tündérasszony palotája megint egy edény, tehát egy fazekas tárgy, aminek tornyocskái vannak, és pici apró virágocskák, azaz napformájú virágocskák az ablakai, és a vésett motivumok rajta azok a virágok, akik összekapaszkodnak, és tündérek, akik táncolnak. Tehát tündérasszony palotája nem más, mint a kis göncöl szekere. Fantasztikus a magyar csillaglegendárium.
De szép lenne összeültetni önt egyszer a Sárneszky Krisztiánnal, aki egyébként egy világhírű csillagász, hogy ezekről beszélgessenek. Soha nem mulasztja el, hogy hozzátegye a mondandójához, hogy Isten kegyelméből. És hát tényleg ilyenkor az ember egy kicsit röstelni magát, hogy hát bizony, sokszor vagyunk hajlamosak megfeledkezni arról, hogy hálát mondjunk. Ön mi mindenért hálás?
Kimondhatatlanul hálás vagyok, hogy abba a családba születtem, ahová. Tehát, hogy székely lehettem, hogy én az én édesapám Józsa János korondi fazekasmester és édesanyám, akik valóban úgy indítottak útnak, hogy meg tudjak kapaszkodni bármilyen nehéz helyzetben, hogy soha nem adom fel, hogy olyan láthatatlan táplálék az ő tanításuk, példájuk, ami életem végéig megmarad. Hogy hálás vagyok a Jóistennek, az nem lehet szavakba önteni, hogy tehetséget adott, hogy kitartást adott, hogy belém plantálták a szüleim, és a Jóisten kegyelme az is, hogy erős a hitem. Ebben a világban, amit most tapasztalunk korunkban, amikor fölborítják a keresztény értékrendjét, szinte szándékosan háttérbe szorul most a egész Európában a keresztény hit, mint olyan. Ha a nagymamán föltámadna, és köztünk lenne, nem érteni ezt a világot. Nem tudnánk elmagyarázni, hogy megértse. Egy tiszta ember volt, aki fönt a Hargita lábánál a cikatanyán élt és dolgozott, és a kősziklából is teremtettek gabonát és élelmet. Tehát ilyen emberek voltak. Nem értenék ezt a mai világot. Tehát, hogy ebben a világban meg tud maradni a hitünk, és hogy a hit segítségével mégiscsak olyan erőt kapunk önmagunkból, vagy támasztunk föl néha, nekem is elfogy az erőm néha, de mégis, amikor fohászkodom a Jóisten segítségével, olyan erő támad föl, hogy lehet, hogy egy éjszaka alatt reggelre már egy kis pasztika születik, vagy egy gyönyörű látomást küld nekem, hogy megmintázhatom azt a témát, amivel már hetek óta foglalkozom. Ez mind a Jóisten kegyelme, úgyhogy nem győzök eléggé hálás lenni. Ezért is, meg mindazokért az emberekért, akit az én utamba küldött. Egészen attól az időszaktól, ahogy áttelepültem, hogy voltak mentorai, mint Jókai Anna, vagy Kovács Gergelyné Szabó Irénke, aki a Katolikus Rádiónak a munkatársa is volt, vagy éppen Dvorszky Hédi művészettörténész, vagy Prokop Mária professzorasszony, vagy dr. Újvári Zsuzsanna történész professzorasszony. Nagyon sokat köszönhetek nekik, példaképeim, és hálás vagyok a Jóistennek. Értük is.
Kedves hallgatóink, a Magyar Művészet élő legendái című sorozatunk vendége Józsa Judit kerámia szobrászművész, a magyar kultúra lovagja volt. A zenei szerkesztő Keceli Zsuzsa és technikai munkatársunk Bójás János nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Zanati Zsófia. Viszont hallásra!